10. Tőzsdézés, árverés és tenisz. Harvey pontban 7:30-kor ébredt. Ez a szokása már annyira belerögződött, hogy nem tudott változtatni rajta, de most a szabadsága alatt megengedte magának azt a luxust, hogy az ágyban reggelizzen. Alig 10 perccel azután, hogy telefonon felrendelte a szobapincért, már meg is érkezett egy tolókocsin, egy fél grapefruit, a szalonnás omlett, a pirítós és a párolgó kávé. Reggelije mellé oda volt készítve az előző napi Wall Street Journal, a Times, a Financial Times és az International Herald Tribune legfrissebb száma. Harveynak fogalma sem volt, hogyan tudná elviselni ezt az európai utazást az International Herald Tribune. Az üzleti körökben csak Tribnek becézett lap nélkül. Ez a Párizsban kiadott sajátos napilap a New York Times és a Washington Post közös tulajdonában áll. Bár csupán egyetlen kiadásban és mindössze 120 000 példányban jelenik meg, addig nem indulnak meg a lapot előállító nyomdagépek, amíg a New Yorki tőzsde be nem zárt. Így aztán egyetlen amerikainak sem kell Európában az ébredés után sokáig bizonytalanságok között maradnia. Amikor a New York Herald Tribune 1966-ban megszűnt, Harvey egyike volt azoknak, akik azt tanácsolták John H. Whitneynek, hogy Európában továbbra is működtesse az International Herald Tribune-t. Harvey megérzései ezúttal is beigazolódtak. Az International Herald Tribune kezdte felfalni a gyengélkedő vetélytársát, a New York Times-t, amely valójában soha nem volt túlságosan népszerű Európában. Ettől kezdve a lap egyre nagyobb és nagyobb tekintélyt és népszerűséget szerzett. Harvey gyakorlott szemmel futotta át a Wall Street Journal és a Financial Times tőzsdei rovatát. Bankja most nagyon kevés részvénnyel rendelkezett, mivel ő is, mint Jim Slater Angliában, erősen gyanította, hogy a Dow Jones Index hamarosan egészen lezuhan. Ezért szinte teljes likviditásra törekedett, és csupán néhány dél-afrikai aranyrészvényt vagy olyan cégek részvényeit tartotta meg, ahonnan megfelelő belső információkkal is rendelkezett. Ezen az ingatag pénzpiacon jelenleg egyetlen tranzakcióval kívánt foglalkozni. Dollárt adott el, rövidre játszva, és ezzel egyidejűleg aranyat vásárolt. Így módon a dollártól annak leszálló ágában szabadult meg, az aranyat viszont az áremelkedés kellős közepén kapta el. Mostanában olyan pletykák keringtek Washingtonban, hogy az Egyesült Államok elnöke azt a tanácsot kapta George Shultz pénzügyminisztertől, hogy még ez év végén vagy a jövő év elején engedélyezze az amerikaiak számára a szabad piaci aranyvásárlást. Harvey természetesen az elmúlt 15 év során mindig is vásárolta az aranyat. Mellesleg eddig minden elnök megkísérelte ennek a törvénysértésnek a megakadályozását. Harvey a maga részéről úgy gondolkodott, hogy abban a pillanatban, amikor az amerikaiaknak lehetőségük nyílik az aranyvásárlásra, a buborék menten szétpukkad. Az aranyára leesik, és a pénz menten a valós értéket fogja képviselni. Ezért, miközben a spekulánsok további emelkedést vártak, Harveynak az volt a szándéka, hogy túlad minden aranykészletén, még mielőtt az értékesítése az amerikai piacon szabaddá válna. Ha ugyanis az elnök egyszer megszünteti a tilalmat, akkor Harvey számára már semmi haszonnal nem kecsegtett ez az egész üzlet. Harvey megnézte azt is, hogy mi a helyzet a chicagói árupiacon. Egy évvel ezelőtt jókora fogást csinált a rézzel. Ezt egy afrikai nagykövettől származó bizalmas információ tette lehetővé. Csak hogy a nagykövet sajnálatos módon túlságosan is sok emberrel osztotta meg az információját, és így Harvey egyáltalán nem volt meglepve, amikor később arról szerzett tudomást, hogy a nagykövetet hazarendelték, és a továbbiakban lőttek a karrierjének. Harvey ma sem tudott ellenállni a csábításnak, hogy megnézze a Prospecta Oil részvényeinek árfolyamát, amely most minden idők legalacsonyabb szintjére, az 1,8 dolláros árfolyamra zuhant. Ezekkel a részvényekkel már gyakorlatilag nem is folyt kereskedelem a piacon, mivel csupán eladók jelentkeztek, vevők viszont egyáltalán nem. A részvények valójában teljesen értéküket veszítették. Gunyos mosolyra húzta a száját, és gyorsan tovább lapozott a Times sportrovatára. A küszöbön álló wimbledoni játékokon John Newcomb látszott esélyesnek, de Jimmy Connors-tól, az olasz szabadtéri bajnokságot megnyerő, újonnan feltűnt amerikai csillagtól, azért lehetett számítani meglepetésre. Az angol sajtó 39 éves Ken Rosewald favorizálta. Harvey még nagyon jól emlékezett arra a drámai feszültségű döntőre, amelyet 1954-ben vívott Rosewall és drobni egy maratoni mérkőzésen. A közönség túlnyomó többségehez hasonlóan ő is a 33 éves Drobnynak szurkolt, aki végül is 3 órás tiszta játékidőben 13-11, 4-6, 6-2 és 9-7 arányban megnyerte a mérkőzést. Harvey azt szerette volna, ha ezúttal Rose-val nyeri a tornát, bár lelke mélyen érezte, hogy a népszerű ausztrál esélyei az elmúlt 10 esztendő során, amíg a profik nem indulhattak Wimbledonban, egyre csökkentek. Ennek ellenére nem tartotta egyáltalán elképzelhetetlennek, hogy a wimbledoni 2 hét kellemes meglepetést okozhat, és ha Rosevalnak nem sikerül a dolog, sor kerülhet egy amerikai győzelemre. Reggelije befejeztéig Harveynak még arra is futotta idejéből, hogy átfussa a művészeti rovatokat, majd ezután az újságokat egy kupacba összegyűrve otthagyta az ágya mellett. A tekintélyt parancsoló stílusú bútorzat, az elegáns kiszolgálás és a királyi lakosztály mit sem változtatott Harvey megrögzött szokásain. Miután derekassan bereggelizett, becsoszogott a fürdőszobába borotválkozni és zuhanyozni. Arlene gyakran mondogatta, hogy az emberek ezt többnyire fordítva szokták csinálni. Először rendbe hozzák magukat, és csak azután ülnek lereggelizni. Harvey ilyenkor mindig azzal a fölényes magyarázattal szolgált, hogy körös körül az emberek általában mindent másképpen csinálnak, és érdemes megnézni, hogy ezzel mire jutottak. Harvey a wimbledoni 2 hetes játékokat megelőző első délelőttön szokása szerint ellátogatott a Piccadillyn lévő Royal Academy-re, és megtekintette a nyári tárlatot. Ezután végigjárta a West End jelentősebb műkereskedéseit, amelyek csupán könnyű sétányi távolságra vannak a Claridge-tól. Ezen a délelőttön is a szokásos módon járt el. Ha valakire rá lehetett mondani, hogy a szokások rabja, hát Harveyra jobban, mint bárkire, és mindez természetesen nem is került el Stevenék figyelmét. Harvey miután felöltözött és legorombította a szoba pincért, amiért nem készített be elegendő mennyiségű viszkit a bárszekrénybe, leballagott a lépcsősoron, kilépett a forgóajtón keresztül a Davis Streetre, és megindult a Berkeley Square felé. Mindezt olyan könnyed derűvel, hogy fel sem figyelt arra a fiatal emberre az út túlsó oldalán, aki látszólag teljesen belemerült a kirakat nézésbe, miközben zsebében észrevétlenül ott lapult a miniatűr rádió adóvevőkészülék. A Davis Street-i kijáraton keresztül elhagyta a szállodát. Szólt bele Steven nyugodt hangon a miniatűr mikrofonba. És most pontosan felét tart James. Oké, Steven, azonnal átveszem, ahogy kiér a Berkeley Square-re. Robin, hallottál bennünket? Igen. Azonnal jelentkezem, ahogy megpillantottam. Te maradj csak a Royal Academy-nál. Rendben van, válaszolt vissza Robin. Harvey végig sétált a Berkeley Square-en le egészen a Piccadilly-ig, majd áthaladt a Burlington House árkádsor alatt. Meglehetősen kelletlenül keveredett el a tömegben, a nagyrészt céltalanul csámborgó emberek között. Nem vette észre azt a másik fiatal embert sem, aki szemben a kémiai társaság bejáratánál áldogált, és elmerülten tanulmányozta az Angol Vegyészet című folyóiratot. Végre Harvey ráléphetett a Royal Academy vörös szőnyeggel borított lépcsősorára. Átadott a pénztárosnak egy 5 fontost az éves bérletért, mivel tudta, hogy ide még legalább 3-szor vagy 4-szer visszatér londoni tartózkodása során. A délelőttet a kiállított közel 1200 kép tanulmányozásával töltötte, amelyeket az akadémia szigorú szabályai szerint az ottani kiállítás előtt még soha sehol sem tettek közszemlére. Ezen szabály ellenére a bíráló bizottságnak több mint 5000 kép közül kellett kiválasztani a bemutatandó alkotásokat. A megnyitó napján, pontosan 1 hónappal azelőtt, Harvey az ügynökén keresztül 350 fontért megvásárolta Alfred Danielsnek a képviselőházról készített akvareljét, és Bernard Dunnetsnek angliai tájakról készített 2 olajfestményét 150-150 fontért. Harvey megítélése szerint a nyári tárlat még mindig a világ legrangosabb kiállításának számított. Még ha nem is fogja megtartani a megvásárolt képeket, akkor is kitűnő ajándéknak számítanak majd az Egyesült Államokban. Daniels Lowry-ra emlékeztette, akitől az akadémián vagy 20 évvel ezelőtt 80 fontért vásárolt egy képet, amelyről később kiderült, hogy igencsak jövedelmező befektetés volt. Harvey különös figyelmet szentelt Bernard Dunnetts képeinek, természetesen már mind elkeltek. Dunnetts egyike volt azon festőknek, akiknek a képei már percekkel a kiállítás megnyitása után gazdára találtak. Bár Harvey azon a napon nem tartózkodott Londonban, mégis minden nehézség nélkül meg tudta vásárolni azt, amit meg akar szerezni. Beállította egyik emberét a sor elejére, aki a katalógusban megjelölte azoknak a művészeknek a képeit, amelyekről tudta, hogy Harvey minden különösebb nehézség nélkül el tudja majd adni őket, ha történetesen nem nyerik el a tetszését. Amikor a kiállítás pontban délelőtt 10 órakor megnyitotta a kapuit, az ügynök egyenesen az eladói pulthoz sietett, és bejelentette igényét arra az 5-6 képre, amelyet a katalógusban kijelölt, és amelyeket a zsűrin kívül még senkinek sem volt alkalma megtekinteni. Harvey gondosan megszemlélte a számára megvásárolt képeket, ezúttal úgy döntött, hogy örömmel megtartja mindegyiket. Ha netán egy is lett volna közöttük, amely nem illik bele a gyűjteményébe, azonnal felkínálta volna viszonteladásra. Legfőjebb, ha nincs érdeklődés a kép iránt, végső esetben ő fizeti ki a vételárat. Az elmúlt 20 év során több mint 100 képet vásárolt meg ezzel a módszerrel, mindössze 1 tucatnyit adott vissza, és a visszaadottak is minden esetben elkeltek. Harveynak mindenre volt kidolgozott rendszere. Délután 1 órakor, egy nagyon eredményesnek bizonyult délelőttet maga mögött tudva, elhagyta a Royal Academy-t. A fehér Rolls-Royce már készenlétben állt az épület előtt. Wimbledonba! Szólt oda könnyedén Harvey a sofőrnek. Azt a... zizegett egy hang az aprócska adóvevőben. Micsoda? Álmélkodott bele Steven a mikrofonba. Jól hallottad? Káromkodtam. Dühöngött Robin a készülékben. Elment Wimbledonba, úgyhogy a mai napnak már lőttek. Ez ugyanis azt jelentette, hogy Harvey legalább este 7-ig vagy 8-ig nem tér vissza a Claridge-ba, ahol pedig pontosan meg volt szervezve a figyelése. A váratlan fordulat némileg megzavarta ugyanaz szépen fölépített tervet, de a rövid zavar után barátaink feltalálták magukat. Robin gyorsan beült a St. James Square-en parkoló Rover 3500 V8-asába, és ő is elindult Wimbledonba. James ugyanis előreláthatólag a mérkőzés sorozat minden egyes napjára beszerzett 2 jegyet, pontosan szemben Harvey Metcalf bérelt páholyával. Robin néhány perccel Harvey után érkezett Wimbledonba, és elfoglalta helyét a központi pályánál, eléggé távol elvegyülve az arcok tengerében, hogy semmiféle gyanút ne keltsen. A nyitó mérkőzés előtt a hangulat már kezdett tetőfokára hágni. Wimbledon évről évre népszerűbbé vált, és a központi pálya körül a nézőtér zsúfolásig megtelt. Alexandra hercegnő a miniszterelnök társaságában a királyi páholyban várta a gladiátorok színrelépését. A zöld eredményjelző táblák a pálya déli végénél villódzva hirdették a pályára lépő Coates és Stewart nevét, amikor a bíró elfoglalta a helyét, pontosan a pálya közepénél, a hálóra néző magas széken. A tömeg lelkesen tapsolni kezdett, amikor a 2 fehérbe öltözött sportoló 4-4 teniszütőt kezében tartva a pályára lépett. A wimbledoni szabályok csak a fehér öltözetet engedélyezik, bár a szigorú előírásokon az utóbbi időben egy kicsit enyhítettek, lehetővé téve, hogy a hölgyek öltözékének színes szegélye is lehessen. Robin élvezte a mérkőzést Coates és a zöldfülű amerikai játékos között, aki bizony alaposan megizzasztotta a bajnokot, mielőtt 6-3, 6-4, 9-7 arányban kikapott tőle. Robin nagyon sajnálta, hogy Harvey az izgalmas páros mérkőzés kellős közepén a távozás mellett döntött. Vissza a munkához, sóhajtotta, majd biztonságos távolságból követte a fehér Rolls-ot egészen a Claridge-ig. Megérkezése után azonnal felhívta James-t a lakásán, amelyet londoni főhadiszállásul használtak, és tájékoztatta Stevent az eseményekről. Nos, akkor ma nem sokat végeztünk, mondta Steven. Holnap ismét megpróbáljuk. Szegény öreg Jean-Pierre szívverése ma reggel elérte a 150-et. Sok ilyen vaklármát nem fog túlélni. Elszámolás Wimbledonban. Másnap reggel, amikor Harvey elhagyta a Claridge-et, a Berkeley Square-en keresztül kiment a Burton, majd a Bond Street-re, alig 50 méternyire állt meg Jean-Pierre galériájától. Ott aztán nyugat helyett keletnek fordult és belépett az Agnews galériába, ahol találkozója volt a családi vállalkozás fejével, Sir Geoffrey Agnew-val, hogy beszerezze az impressionisták piacáról a legfrissebb híreket. Sir Geoffrey egy másik találkozóra sietett, így csak néhány percet tudott együtt tölteni Harveyval, de amúgy sem tudott semmi érdemleges újdonsággal szolgálni. Harvey nem sokkal később maga is elhagyta az Agnew galériát, miután vigasztalásul egy 800 fontos bagatel összegért meglepte magát egy Rodin vázlattal. Már jön is kifelé, szólalt meg Robin. És olyan irányban folytatja az útját, ahogy számítottunk rá. Jean-Pierre visszafojtott lélegzettel várt, de Harvey ismét megtorpant ezúttal a Marlborough galériánál, hogy megnézze a Barbara Hepworth legújabb műveiből rendezett kiállítást. Több mint egy órán keresztül gyönyörködött a művésznő nagyszerű képeiben, de végül is felháborítóan magasnak találta az árakat. 10 évvel ezelőtt 2 Hepworth képet is vásárolt, 800 fontért. A Marlborough pedig most 7 és 10 ezer közötti összegért kínált egy-egy képet. Egyszerre elégedetten és elégedetlenül lépett ki a galériából, és folytatta útját lefelé a Bond Street-en. Jean-Pierre? Igen? Hangzott fel azonnal a zaklatott válasz. Kiért a Conduit Street sarkára, és most 40 méternyire lehet a kócerájottól. Jean-Pierre sértődötten kezdte átrendezni kirakatát. Kivette Graham Sutherland, a Temze és a Hajós címet viselő akvareljét. Elfordult balra a nyomorult, közölte a galériával szemben álló James. A Burton Street jobb oldalán folytatja az útját. Jean-Pierre visszatette a Sutherlandet a festő állványra, és ingerülten vonult be a mellékhelyiségbe. Egyszerre 2 szarral is megbirkózni. Harvey közben a Burton Street-en belépett egy semmi különlegeset nem sejtető kapuajba, felbaktatott a Tukc galériához vezető lépcsőkön, és nagyon bízott benne, hogy ebben a galériában, amely impressionista kínálata alapján meglehetős hírnévre tett szert, végre talál majd valami kedvére valót. Egy Klee, egy Picasso és 2 Salvador Dali. Nem ez volt, amit Harvey keresett. A Klee, bár nagyon ügyes munkának látszott, mégsem sikerült annyira, mint az, amelyik a Massachusetts-i Lincolnban az ebédlője falán függött. Különben is nem valószínű, hogy illeszkedett volna Arlene lakberendezési fantáziájához. Nicholas Tutt, a galéria igazgatója megígérte, hogy nyitva tartja a szemét, és azonnal felhívja a Claridge-ben, ha felbukkan valami figyelemre méltó anyag. Újra elindult, de úgy látom ezúttal visszafelé tart a Claridge-be. James megpróbálta szugerálni, hogy forduljon meg és induljon el Jean-Pierre galériája irányába, de Harvey továbbra is céltudatosan haladt a Berkeley Square felé, és csupán az O'Hanna galériába kukkantott be. Albert, a hotel fő portása közölte vele, hogy látott ott egy Renoir-t a kirakatban, és a kép valóban ott is volt. A félbehagyott képet Renoir csak vázlatnak szánhatta valamihez, de az is lehet, hogy annyira nem tetszett neki sem, hogy befejezetlenül hagyta. 30 000 font, közölte az eladó, mintha csak valami bagatell 10 dolláros összeget említett volna. Harvey füttyentett egyet a fogai között, mindig is csodálatra késztette, hogy egy híresség rosszul sikerült, sőt, befejezetlen képe hogyan kerülhet több 10 000 fontba, miközben egy még névtelen festő kitűnő képét potom néhány száz dollárért vesztegetik. De voltak éppen megbékélt már a világ furcsaságával, így hát megköszönte az eladónak a felvilágosítást, és kilépett a galériából. Én köszönöm az érdeklődését, Mr. Metcalf, hangzott az udvarias és hízelgő válasz. Harvey-nak mindig is nagyon hízelget, ha az emberek megjegyezték a nevét. De a bánatba? Jegyezzék is meg, hiszen tavaly éppen tőlük vásárolt egy Monet 62 000 fontért. Most már biztos, hogy visszamegy a szállodába, szólalt meg ismét James. Harvey csupán néhány percet töltött a Claridge-ben, éppen annyit, hogy magához vegye a szálló híressé vált kaviáros, hideg sültekkel megrakott sonkás és sajtos szendvicsekből álló ebédcsomagját, hogy azt majd később Wimbledonban fogyassza el. A megállapodás szerint most Jameson volt a sor, hogy a bajnokságon Harvey-t szemmel tartsa, és ezúttal magával vitte Ant is. A lány úgyis mindennel tisztában volt. Aznap a női bajnokság fordulójára került sor, és Billie Jean King, a temperamentumos amerikai bajnoknő lépett a pályára. Ellenfeleként pedig a még tapasztalatlan, ugyancsak amerikai Katie May, aki láthatóan telve volt szorongással. Billie Jean-t messze nem a hírnevének kiáró tapssal köszöntötte a közönség. Valamiért sohasem tudta magát Wimbledonban igazán megszeretetni. Harvey egy enyhén közép-európai jegyeket magán viselő vendége társaságában lépett a páholyába. Melyik a te áldozatod? Kérdezte Anne. Szinte pontosan velünk szemben ül, és ahhoz a világos szürkeruhás férfihoz beszél, aki úgy néz ki, mintha a közös piac egyik kormánytisztviselője lenne.
Az az alacsony kövér? Kérdezte Anne.
Igen, bolintott James. Anne megjegyzését elnyomta a játékvezető Play kiáltása, és az általános figyelem most Billie Jean-re irányult. Az óra pontosan délután 2-t mutatott. Ködös tőled, hogy meghívtál Wimbledonba, Harvey, mondta Jörg Bierer.
Mostanában szinte soha nincs lehetőségem, hogy igazán kikapcsolódjam. Az ember nem hagyhatja ott a piacot néhány órára sem anélkül, hogy valahol a világban valami pánik ki ne törne. Ha valóban így érzed, akkor éppen itt az ideje, hogy nyugalomba vonulj, jegyezte meg Harvey. Senki sem áhítozik a helyemre, folytatta Birrer. Már 10 éve vagyok a bank elnöke, és most kiderült, hogy a legnehezebb feladat az utódot megtalálni. Az első játék Mrs. Kingé. Mrs. King az első játszmában 1-0 vezet. Nos, Harvey, én ahhoz túlságosan is jól ismerlek, hogy ezt a meghívást pusztán udvarias gesztusnak fogjam fel. Milyen sötét a gondolkodásod, Jörg. Az én szakmámban ez létkérdés. Csupán arra lennék kíváncsi, hogyan áll a 3 folyószámlám és az elkövetkező néhány hónapra szóló terveimről szeretnélek röviden tájékoztatni. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King az első játszmában 2-0-ra vezet. Az első számú hivatalos folyószámládon jelenleg van néhány ezer dollár. A számozott áruszámlád pedig, és itt Birrer egy össze-vissza gyűrödött kis papír fecnire pillantott, amelyen katonás rendben számok sorakoztak. Nos, ez a számla 3.726.000 dolláros hiányt mutat. Van viszont 37.000 uncia aranyad, amelynek a napi árfolyama most unciánként 135 dollár. És ezzel kapcsolatban mit javasolsz? Hagyd így a dolgot, Harvey. Nekem még mindig az a véleményem, hogy az elnökötök új arany standardet jelent be, vagy valamikor a jövő év folyamán engedélyezi honfitársainak, hogy a szabad piacon aranyat vásároljanak. Szerintem is így van. De továbbra is az a meggyőződésem, hogy túl kell adnunk rajta, még mielőtt a tömeg megjelenik a piacokon. Ezzel kapcsolatban nekem is van saját elméletem. Tudom, hogy ezúttal is igazad van, Harvey, mint rendesen. A játék Mrs. Kingé, Mrs. King 3-0-ra vezet az első játszmában. Mennyit számítasz fel a hiány miatt? 1,5%-kal többet a bankközi kamat lábnál, ami jelenleg 13,25%, így én 14,75%-kal dolgozom, míg az aranyára éves átlagban mintegy 70%-kal emelkedik. Ez persze nem sokáig tarthat így, de azért van még néhány hónapunk. Oké, bolintott Harvey. Hagyd akkor így november 1-ig, és akkor majd ismét áttekintjük a helyzetet. Koldolt telexeken, mint máskor. Nem is tudom, mire menne a világa svájciak nélkül. Csak légy óvatos, Harvey. Te is tisztában vagy vele, hogy a rendőrségünkön több szakember foglalkozik a csalási ügyekkel, mint a gyilkosságokkal. Neked csak magad miatt fájjon a fejed, Jörg. Én majd gondoskodom magamról. Ha elegem lesz ebből a néhány töketlen, rosszul fizetett zürichi bürokratából, akkor majd szólok. Most pedig jó étvágyat, és figyeld a mérkőzést. A másik folyószámlámról majd később váltunk szót. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 4-0-ra vezet az első játszmában. Nagyon elmerülten beszélgetnek, jegyezte meg Anne. Nem hiszem, hogy valóban élveznék a játékot. Valószínűleg napi árfolyamon akarja felvásárolni Wimbledont, nevetett James. Az a baj, hogyha az ember minden nap találkozik valakivel, akkor egy idő után bizonyos tisztelet is kialakul benne. A legszervezettebben élő ember, akivel valaha is találkoztam. Ha így viselkedik a szabadsága alatt, akkor úristen, milyen lehet a munkában? Én még elképzelni sem tudom, mondta Anne. A játék Miss Mayé. Mrs. King 4-1-re vezet az első játszmában. Heh, nem csoda, hogy el van hízva. Nézd, hogy tömi magába azt a torta szeletet, emelte személyhez James a messzelátot. Különben erről jut eszembe. Mit hoztál uzsonnára, kedvesem? Anne kotorászni kezdett a kosárkájában, friss salátát és francia kenyeret rakott James elé, maga pedig megelégedett csupán azzal, hogy egy zeller szárat elrágcsáljon. Nagyon hamar magamra tudok szedni néhány kilót, magyarázta Anne. Nem fogok beleférni azokba a téli ruhákba, amelyeket majd a jövő héten kell bemutatnom. Biztosan a nyugalom miatt is van, hogy olyan boldog vagyok, tette még hozzá mosolyogva és megsimogatta James térdét. Akkor inkább legyél kevésbé boldog. Én így szeretlek, ha ilyen karcsú vagy. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 5-1 arányban vezet az első játszmában. Na, ez sétalovaglásnak ígérkezik, jegyezte meg James. Egyébként gyakran előfordul ez a nyitó mérkőzésen. Az emberek többsége ilyenkor meg is elégszik annyival, hogy látja, milyen formában van a bajnok. Különben is az a véleményem, hogy ebben az évben nagyon nehéz lesz legyőzni, mert meg akarja dönteni Helen Moody rekordját. Ő 8-szor nyert bajnokságot Wimbledonban. A játék és az első játszma 6-1 arányban Mrs. Kingé. Mrs. King 1-0-ra vezet. Új labdát kérek. Miss May adogatása következik. Egész nap őt kell figyelnünk, érdeklődött N. Nem, csupán arról kell megbizonyosodnunk, hogy visszatér a szállóba, és nem változtatja meg hirtelen a programját, vagy nem csinál valami más marhaságot. Ha elmulasztjuk az alkalmat, amikor elhalad Jean-Pierre galériája előtt, akkor nem valószínű, hogy erre még egyszer lehetőség kínálkozik. És akkor mit csináltok, ha mégis úgy dönt, hogy megváltoztatja a terveit? Az Isten tudja, illetve, hogy pontosabb legyek, ezt csak Steven tudja. Ő itt az agytrözt. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 1-0-ra vezet a második játszmában. Szegény Miss May, ő legalább olyan szerencsés, mint te, James. Ekülönben, hogy áll az a Jean-Pierre féle akció? Rettenetesen. Metcalfa közelébe sem ment a galériának. Ma már 30 méternyire volt a kirakatától, de aztán elfordult az ellenkező irányba. Szegény Jean-Pierre majdnem infarktus kapott. A holnapi nap már több reménnyel kecsegtet. Úgy néz ki, hogy eddig bejárta a Piccadilly-t és a Bond Street felét. Ebben biztosak lehetünk, hogy Harvey Metcalf alapos ember és előbb vagy utóbb eljut a mi körzetünkbe is. Mindegyik őtöknek kötni kellett volna egy-egy millió dolláros életbiztosítást, és a másik hármat kedvezményezetként kijelölni, nevetetten. Ha aztán menet közben valamelyiktek infarktust kap, akkor a többiek megkapnák a pénzüket. Ne, ez egyáltalán nem nevetséges dolog, en. Átkozottul idegtépő ez a lődörgés, különösen akkor, ha az ember nem tehet mást, mint vár, hogy a másik fél tegye meg a szükséges lépéseket. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 2-0 arányban vezet a második játszmában. A játszma arány 1-0 Mrs. King javára. És mi van a te elképzeléseddel? Semmi. Asztalam minden erőfeszítésem, és most, hogy hozzákezdtünk a másik terv végrehajtásához, még kevesebbet tudok vele foglalkozni. Akár el is csábíthatnám. Hát, ötletnek nem rossz, de valami egészen különlegeset kellene nyújtanod, hogy 100 000 fontot kipréselj belőle, amikor a Hilton vagy a Shepherd Market mellett 30 fontért is megkaphatja, amire szüksége van. Ha valamit eddig sikerült megtudnunk erről az úrról, akkor az az, hogy nagyon is tisztában van a pénz értékével. Éjszakánként 30 fontos tarifával számolva 15 éven keresztül kellene fáradoznod, hogy kifizesd a rám eső részt, és nem vagyok biztos benne, hogy a többiek szívesen várnának ilyen hosszú ideig. Tulajdonképpen abban sem vagyok biztos, hogy akár még 15 napot is várnak. Majd kitalálunk valamit, ne idegeskedj, nyugtatta N. Miss mélyé a játék. Mrs. King 2-1-re vezet a második játszmában. A játszma arány 1-0 Mrs. King javára. Nocsak, Miss May-nek sikerült még egy játékot megnyernie. Kitűnőek a szendvicsek, Harvey. A Claridge specialitása, nyugtázta Harvey a dicséretet. Ez így sokkal jobb, mintha az ember ott ülne a zsúfolt étteremben, ahol még a teniszt sem nézheti. Billie Jean fasírozottat csinál szegény kislányból. Minden úgy alakul, ahogy elképzeltem, jegyezte meg Harvey. Nos, Jörg, hogy áll a helyzet a másik számkódos folyószámlával? Ismét előkerült a számjegyeket tartalmazó meggyötört kis papírfeszni. A svájciaknak ez a diszkréciója az, ami az államfőktől kezdve az arab sejkekig a fél világot arra tudja késztetni, hogy rájuk bízzák a pénzüket. Ennek fejében a svájciak a világ egyik legstabilabb gazdaságát tudták megteremteni. A rendszer működik, és akkor miért is fordulnának máshoz? Birrer néhány másodpercet a számosztop tanulmányozásának szentelt. Április 1-én, különben ezt az időpontot is csak te választhattad ki, Harvey. 7.486.000 dollárt utaltál át a kettes számú folyószámládra, amelyen már azelőtt is volt 2.791.428 dollár. Április 2-án az utasításaidnak megfelelően 1 000 000 dollárt átutaltunk a Banco Dominas Garciasnak, Mr. Silverman és Mr. Elliot nevére. Kifizettük a Reading and Bates cégnek a furóberendezés 420 000 dolláros bérleti díjat, valamint néhány egyéb számlát 104 112 dollár értékben, Így a kettes számú folyószámládon jelen pillanatban 8.733.316 dollár van. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 3-1-re vezet a második játszmában. A játszma arány 1-0 Mrs. King javára. Nagyszerű, jegyezte meg Harvey. Micsoda? A tenisz vagy a pénz? Kérdezte Bierer. Mindkettő. Most pedig Jörg. Úgy néz ki, hogy az elkövetkező 6 hét során valamikor szükségem lesz, vagy 2 millió dollárra. Szeretnék 1 vagy 2 képet vásárolni Londonban. Láttam egy klit, amin morfondírozok, és egyébként is szeretnék meglátogatni néhány galériát. Ha előre tudtam volna, hogy a Prospecta Oil ennyire sikeres lesz, akkor tavaly túllicitáltam volna Armand Hammert a Sotheby's Park Bennett árverésen, azzal a Van Goggal. Az Escotti tenyészmén árverésre is kell egy kis készpénz. A ménesem már kezd kicsit leromlani, és nekem továbbra is nagyon fontos, hogy valamelyik lovam megnyerje a György király és Erzsébet királyné futamot. Ahogy te is tudod, az eddigi legjobb eredményem a 3. hely volt, és ez nem elég, folytatta Harvey a beszélgetést a svájci bankárral. Ebben az évben Rosalit, az utóbbi időkben legjobb kancámat neveztem. Ha most veszítek, újra kezdhetem a ménesem felfejlesztését. De igazából biztos vagyok benne, hogy ebben az évben megszerzem az első helyet. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 4-1 arányban vezet a második játszmában. A játszma arány 1-0 Mrs. King javára. Úgy látszik, Mrs. King is ugyanezt akarja, jegyezte meg Bierer. Majd szólok a főpénztárosomnak, hogy a közeljövőben nagyobb összegre lesz szükséged. Nem hagyom tétlenül heverni a maradékot sem, ezért azt szeretném, ha a következő néhány hónapban továbbra is nagy körültekintéssel aranyat vásárolnál, hogy valamikor a jövő év elején aztán megszabaduljunk tőle. Ha az aranypiac tendenciája megváltozik, akkor majd Zürichben felhívlak. Mondd, Harvey, mit akarsz kezdeni tulajdonképpen ezzel a töménytelen pénzzel? Már amennyiben azok az átkozott szivarjait nem csinálnak ki még idő előtt. Ugyan? Hagyj már békén, Jörg. Úgy prédikálsz, mint az orvosom. Már számtalanszor elmondtam neked, hogy jövőre visszavonulok. Abba hagyom az egészet. Finito. Nem hiszem, hogy saját jó szántadból valamikor is kilépsz ebből a mókuskerékből, Harvey. A hajam szála is az égnek áll, ha belegondolok, hogy már most is mekkora a vagyonod. Harvey felkacagott. Ezt én sem tudom, Jörg. Mint ahogy Arisztotelész Onassis is megmondta, ha az ember meg tudja számolni, mennyie van, akkor tulajdonképpen nincs is semmije. A játék Mrs. Kingé. Mrs. King 5-1 arányban vezet a második játszmában. A játszma arány 1-0 Mrs. King javára. Hogy van, Rosalie? Mi egyébként továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az utasításodhoz, hogy neki adjuk át a folyószámláidat, ha veled történne valami. Jól van. Éppen ma reggel hívott fel, hogy nem tud meglátogatni Wimbledonban, mert nagyon el van foglalva a munkájával. Azt hiszem, végül is férjhez megy egy gazdag amerikaihoz, és akkor az én pénzemre egyáltalán nem lesz szüksége. Éppen elegen ácsingoznak már úgyis utána. Minden esetre nem lehet könnyű számára eldönteni, hogy most valójában őt akarják, vagy csak a pénzét. Sajnos ezen néhány évvel ezelőtt eléggé összevitatkoztunk, és azt hiszem, máig nem bocsátott meg nekem. A játék és a játszma Mrs. Kingé. A mérkőzést 6-1-6-1 arányban szintén Mrs. King nyerte. Harvey, Jörg, James és Anne csatlakozott a tapsoló közönséghez, amikor a két hölgy a királyi páholy elé lépett, hogy tisztelegjen az összangliai klub elnöke, ő felsége a Kenti herceg előtt. Harvey és Jörg még ott maradt az ezt követő páros mérkőzésre is, majd együtt mentek vissza vacsorázni a Claridge-be. James és Anne nagyon élvezték a Wimbledonban töltött délutánt, és amikor meggyőzöttek róla, hogy Harvey a közép-európai barátjával együtt visszatért a szállodába, ők is elindultak James lakása felé.